Ez majd gondolom, itt kikapcsolódik, mert kellemes búgás, morajlás van itt a hátam mögött. Az Isten igéjét pedig a Sámuel első könyve 16. fejezetétől kezdjük majd tanulmányozni, és innen olvasunk igéket Sámuel próféta könyvéből. A 16. részben egy verset olvasunk, de mielőtt innen olvasnánk, a 18. részt fogjuk elejétől végigolvasni. Ebben majd kérek is segítséget. Majd Peti, a ügyeletes, Pozsonyi Peti, most ő az ügyeletes. Kérem, hogy gyere, segíts nekünk. Az 1 Sámuel 18-at szeretném, hogyha el tudnánk olvasni első verstől az utolsóig. És kérem, hogy a helyeteken ülve figyelmesen kövessétek Bibliáitokban, hallgassátok figyelmesen Isten igét. Tehát 1 Sámuel 18 első verstől.
Miután véget ért a beszélgetés Saul-a, Jonátán lelke összeford Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jonátán, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jonátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonátán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt, a ruháját, meg a kardját, az íját és az övét is. És a Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhová küldte Saul. Ezért a harcosok élére állította őt Saul. Tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kimonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és háromhúrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Erre igen megharagodott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta. Dávidnak 10000-re tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-re tulajdonítanak. Még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szellemmel nézett Saul Dávidra. Szemmel, bocsánat. Igen. Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz elleme, és révületbe esett a házában, Dávid pedig a lantot pengetve, ahogyan minden nap szokta. Saul kezében lándzsa volt. Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot. De Dávid két ízben is kitért előle, és félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki és bevonuljon a hadinép élén. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. De egész Izrael és Júda szerette Dávidot, mert ő vonult az élükön ki és be. Egyszer így szólt Saul Dávidhoz. Nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat, Mérabot, csak légy az én vitézem, és harcold az Úr harcait. Mert így gondolkozott Saul. Ne én pusztítsam el, hanem a filiszteusok. Dávid ezt felelte Saulnak. Ki vagyok én, mi az én életem és apám családja Izraelben, hogy veje legyek a királynak. De amikor hozzá kellett volna adni Dávidhoz, Saul lányát, Mérabot, mégis a méholai Adrielhez adták feleségül. Saul leánya Mikál azonban megszerette Dávidot. Megmondták ezt Saulnak, és ő helyeselte a dolgot. Ezt gondolta ugyanis Saul. Neki adom őt, mert ez lesz a csapda, és elpusztítják a filiszteusok. Ezért másodszor is ezt mondta Saul Dávidnak. Ezúttal a vőm leszel. És megparancsolta a Saul az udvari embereknek, hogy így beszéljenek Dáviddal bizalmasan. Nézd, a király kedvel téged, és az udvari emberek is mind szeretnek. Légy tehát a király veje. Saul udvari emberei el is mondták Dávidnak ezeket a dolgokat, de Dávid így felelt. Olyan csekéségnek látjátok, hogy valaki a király veje legyen? Hiszen én szegény és jelentéktelen ember vagyok. És jelentették az udvari emberek Saulnak, hogy miket mondott Dávid. Akkor ezt mondta Saul. Mondjátok meg Dávidnak, hogy nem kíván a király mátka pénzt, csak 100 filiszteusnak az előbőrét. Így állj bosszút a király ellenségein. Saul ugyanis azt gondolta, hogy a filiszteusok által ejti el Dávidot. Amikor aztán az udvari emberek elmondták Dávidnak ezeket, Dávid is helyeselte a dolgot, hogy a király veje legyen. Még mielőtt letelt volna a kitűzött idő, elindult és elment Dávid az emberével együtt, és levágott 200 embert a filiszteusok közül. Elhozta Dávid az előbőrüket, és odaadta az összeset a királynak, hogy a király veje lehessen. Ekkor hozzáadta Saul a leányát, Mikált feleségül. Saul azonban látta és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál, Saul leánya szereti őt. Ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. A filiszteusok vezérei kivonultak harcolni. Valahányszor kivonultak, Dávid mindig nagyobb sikert ért el, mint Saul több szolgája, ezért igen híresé lett a neve.
Ha visszalapoztok még egyet, pontosabban kettőt, akkor a 16. részben olvasunk még két ige verset, a 13-as és 14-es verseket először. Így hangzik itt, Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt, mármint Dávidot, testvére jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Aztán, ha tovább nézzek az igét, látjátok azt, hogy ugye Dávid oda megy Saulhoz, házába fogadja, és mikor lantol, akkor megszabadul, megkönnyebbül Saul ennek a szellemi befolyásnak a hatás alól, és azt olvasod a 21. versben, hogy Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte, ő pedig igen megszerette, és a fegyver hordozója lett. Tehát gondoljatok bele, hogy ez a kapcsolat Dávid és Saul között egészen jól indult. Tehát volt egy kis fiú, egy fiatal ember, aki jól tudott lantot pengetni, kis aranyos volt, cuki volt, és akkor olyan szimpatikus volt Saulnak, ez nem tud ártani sokat itt a királyságban, de hasznos lehet, ezért a fegyverhordozóját tette, tehát gyakorlatilag amerre Saul ment a csatában, ő vitte a fegyvereit Saulnak, ez volt a dolga Dávidnak, amikor baj volt, akkor hivatták, mikor rossz volt a király, akkor ő lantozott, ez volt az ő felkenetése után az első szolgálata, a királyság első napjaiban, miután királlyá kenték, hogy húzgálta Saulnak a kardját, meg a fegyverzetét cipelte, és amikor a király rosszul volt, a rossz szellem kezdett gyötörni, akkor bement, és akkor udvari zenészként zenélt. Ez volt a királyságának az első feladatai. Lelkesítő, igaz? Halleluja. Nos, azonban a 18. részben látjuk azt, hogy elkezdődnek a bajok, a konfliktus forrása. Az első dolog, amit most olvastam, a konfliktus abból fakadt, hogy Isten szelleme volt Dáviddal. Saultól viszont eltávozott Istenek szelleme. Azt lehet látni, hogy Saul pozícióban volt, a földi hatalmat gyakorolta, de a mennyei, a szellemi hatalom már eltávozott tőle. Lehet földi hatalmat szerezni sokféle módon. Rengeteg manipulációs eszköz van, csalás, ámítás, hazugság, lopás, csalás, befolyásolás, negatív szellemi befolyásolás, megtévesztés, amelyel emberek hatalmat tudnak szerezni, és pozícióra tudnak törni más emberek felett. Az 5. lányom most a római birodalommal foglalkozik, és éppen Julius Cézárral foglalkozik, és akkor fülemmel hallottam, amikor fölmondta a leckét az anyukájának, és ugye le van írva a történelemkönyvben, Julius Cézár néha epilepsziás rohamai voltak, nagyon vékony, sovány ember volt, fizikai problémákkal küszködött, és úgy gondolta, hogy kompenzálja ezt a nyomorúságát az, hogy hadakozik állandóan, és ezt egy gyógymódnak használta, és akkor gondolkodtam magamban, hogy egy ilyen kis ember hogy tudott egy egész birodalmat a kezébe tartani, ugyanis ugye végül ő lett a birodalomnak a vezető, és mindenhol betette az ő kis embereit. Tehát bírt egy hatalmat, a földi hatalmat bírt ez az ember. Azt gondolom, hogy sokféle, és tudjátok, hogy jósnők voltak körülötte, különböző spiritista hatalmak forrásából merített üzeneteket, kijelentéseket Julius Cézár is, amelyel gyakorolta az ő kormányzását. És azt lehet látni, hogy a hatalom forrása többféle lehet. A hatalom forrás lehet Istentől való forrás, és lehet Isten megengedő akaratával bizonyos démoni erőknek a való forrás. Azt lehet látni, hogy Saul az engedetlensége miatt levált az isteni forrásról, és kezdett rácsatlakozni egy démoni erőforrás, egy démoni hatalomra. Dávid egy fiatal srác volt, amikor bekerült Saul házába, Isten szelleme volt rajta, és egyszerűen csak elkezdett játszani a lantján, talán énekelt néhány zsoltárt, amiket ott írt a pusztában, és azt lehet látni, hogy az a hatalom, hatalom, amely Saul mögött volt, az meghajlik, mikor ez a kis fiatal ember, ez a tinédzser fiú elkezd játszani a hangszerén, ez a hatalom meghajlik, és visszavonul. És akkor visszavonul, akkor az ember, ez a Saul, ennek a démoni hatalomnak a befolyásától úgy felszabadul, megkönnyebbül. A démonizáltságnak egyik mélyebb foka, amikor már tünetei is vannak a démonikus befolyásnak, tehát fizikai tünetei is vannak. Különféle betegségek, azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy gyakran az epilepsziás rohamok is, ugye Jézus életében is látjuk, amikor ördögös emberekkel találkozik, kabzik a szája, ilyen epilepsziásnak tűnő rohamok jönnek erre a fiúra, akiből kiűz az ördögöt. És azt lehet látni, hogy Saulnak is az életében a démonizáltság, ami belép nála az Istennek való engedetlenség, és a megtévesztésnek való engedés idején, és amikor magát kezdi báványozni, a Kármelhegyre fölmegy, és emlékoszlopot akar magának állítani, egy sikeres csata után, akkor ott látszik, hogy belép az életébe egy megtévesztő szellem, egy démoni hatalom, egy erő, és ennek a hatalomnak az ereje egy idő után már fizikai tünetekben is jelentkezik az életében, tehát testi elváltozások, bizonyos betegség, bizonyos külső jelek is jelentkeznek nála a démoni hatalomnak az uralma alatt. Most érdekes ez a dolog, mert az Ószövetségben nagyon keveset jelent ki a Biblia a démonvilágról. Talán ez az egyik olyan igehely, amely ilyen bepillantást látunk az ószövetségi korszakban a démonok munkájának és működésének. Lehet látni, amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, ez az aktivitás sokkal nagyobbá vált. Jézus Krisztus jelenlétében ez az aktivitás, ez a démoni aktivitás megerősödött, felerősödött. Kiabálnak emberek, földre vették különböző szellemek azokat, akiket uraltak. Tehát egyre aktívabb lett. Nyilván, mikor ő lejött erre a földre, bizonyos szellemérőket leszorított. És az ő jelenléte még jobban aktivizálta ezeket, bosszantotta, nem tudtak hallgatni, nyilvánvalóvá váltak, előjöttek ezek a szellemek az emberek viselkedésében, különböző betegségekben, tűzbe vetette egy önpusztító erővé is lett néhány démonizált embernek az életében, már önpusztításig megy, és tudjátok, hogy a démonizálásnak a legutolsó fázis az öngyilkosság, hogy valamilyen módon önpusztítássá válik. És a Saul is végül is így hal meg, tudjátok, öngyilkos lett. Tehát gyakorlatilag odáig viszi a démoni erő az ő életét, hogy öngyilkosságba menekül. Tehát látni kell azt, hogy igenis vannak betegségek, vannak fizikai elváltozások, és vannak érzelmi nyomorúságok, amelyek bizony démoni erők, démoni befolyások miatt lépnek be az emberek életébe. Ez több dolog miatt lehet. Legfőképpen az Isten elmúló lázadás lesz a forrása, és az, amiről beszélt itt Péter barátunk is, hogy bizonyos báványoknak és a mögötte lévő szellemeknek nyitják meg az emberek a szívüket. Ez lehet ugye különböző spiritista szeánszok, jósnőkhöz való fordulás, sátánizmus, a szerencse, Istennek az imádata, a pénz imádata, emberek imádata, emberek istenítése. Tehát több kapuja van ennek a dolognak, és azt is lehet látni, hogy nagyon sok esetben az emberek érzelmi sebek és sérülések miatt fordulnak, valamilyen szükség miatt kezdenek fordulni ilyen megoldásokhoz az életükre nézve. Tehát azt látod, hogy a konfliktus oka az volt, hogy Saul démonizálódott. Dáviddal pedig az Úr szelleme volt. És ez a két hatalom ma is ugyanilyen konfliktusban van, ugyanilyen gyűlölet van az ördög részéről az Isten szerető emberek, az Isten szellemével felkent emberek felé. Tehát látnod kell azt, hogy mikor Saul azt mondja a Biblia, hogy megutálta, meggyűlölte, félni kezdett tőle, rettegni kezdett tőle, mert látta, hogy ő hanyatlik, bár hatan, gondolj bele, királyi székben ült, mégis Saul tisztában volt azzal, hogy valamit elvesztett. Valami nagyon rossz kezd vele történni, de ő volt még a király. A pozícióban benne volt, de mégis elvesztette azt az isteni közösséget, isteni kenetet, amely tudta, hogy milyen, amikor vele volt és támogatta. És látnod kell azt, hogy ő egy démoni befolyás alá került, és Dávid pedig Isten szellemével volt felkelve, és a konfliktusoknak az alapvető oka ez a két hatalomnak a konfliktusa volt. Ezért volt elképesztő, amit Saul csinál, ahogy üldözi Dávidot. Megy utána, találkozik vele, és meg fogjuk majd nézni. Dávid mondja neki, miért üldözöl engem, nem tettem semmit. Akkor Saul mondja, hát tényleg igazad van, hát tényleg nem tettél semmit, hát jó, hazamegyek. De aztán megint megy, hogy megölje. Odáig megy, meg akarja ölni a saját fiát, amikor Dávid mellé áll. Kiírtja a papokat, akik Dávidot segítik. Tehát annyira eszeveszetten és féktelenül kezdi az életet, az élet ellen törni, és az Isten akarata ellen lázadni, hogy ennek gyakorlatilag hatalmából kifolyólag áldozata is vannak már. Tehát a konfliktus alapvető forrása a szellemi hatalmaknak a konfliktusa volt. Az Isten szellemének és az Istennek a munkája, és a sátánnak és a sátánhoz tartozó személyeknek a munkája. Ez a konfliktus ma is látszik, és minden ember, aki megnyitja magát különböző szellemi hatalmaknak és erőknek, egy idő után a démoni befolyásnak egyre nagyobb mértéke lesz az életén. Amely sajnos gyakran tapasztalható betegségekben és fizikai elváltozásokban is lehet majd tapasztalni. Ezért lehet látni, hogy Jézus Krisztus sok ördögöt kiűzött, és az ördög kiűzése által ugye, betegségek szellemeit is űzte ki, amelyet a meggyógyultak emberek. És sok ördöngöst is megszabadított, akik viszont ugye már az természetes elméjüket, józan ítélő képességet elvesztve kifordultak önmagukban. És látni kell azt is, hogy Saulnál azért ez a démonizálódási folyamat nem volt egy állandósult állapot. Néha rájött. Ez a szellem, néha rátört ez a szellem, és olyan elváltozások jöttek az életében, hogy nem tudott mit kezdeni. Látták a körülötte lévők is, hogy Saul kikattan. És világossá vált, hogy a rossz szellem kezdte gyötörni. Tehát a maga az emberek is, a körülötte lévő emberek is beazonosították, hogy ez egy rossz szellem, ami gyötri Sault, hogy milyen lehetett az ő elváltozása, hogy habzott a szája, hogy örjöngött, hogy kiabálni kezdett, hogy tépte az arcát, nem tudom, hogy milyen módon jelentkezett ez a dolog. Néha a démoni befolyás, például depresszió, mély depresszióban jelentkezik az emberek életében. Különböző szellemi erők döntik mély depresszióban az emberek életét. Nem akar kimenni az utcára, öngyilkossági gondolatok jönnek a depressziónak, egy nagyon mély foka. Ez már, amikor ilyen módon valahol belépett ez a szellem az életébe az embernek, és viszi az embergyilkos, és Jézus így leplezi a sátán, de embergyilkos volt kezdetől fogva, hogy a halál felé sodorja. De nagyon világos, és látnod kell, hogy Dávid egy fiatal ember volt, nem volt világi hatalma, egy egyszerű családból származott, volt egy lantja, meg egy paritjája, meg egy botja, ugye ennyi volt az ő felszerelése. De amikor elkezdett énekelni és dicsőíteni, elkezdte az Istent, akkor a szellem visszavonulót fújt. Tehát nem bírta, egyszerűen nem bírta ez a démoni erő az Isten jelenlétét, amely Dáviddal megjelent a palotában. Ez egy fantasztikus dolog, tehát látnod kell azt, hogy Istennek a szelleme, maga az Isten sokkal inkább fölötte van bármilyen szellemi erőnek, bármilyen démoni hatalomnak. A 18. részben, ahogy olvassuk az igét, azt lehet látni, ugye, hogy Saul egyre inkább féltékenyé válik Dávidra, félni kezd tőle, és minél inkább bosszankodik, Dávidot annál jobban megáldja az Isten. Csapdákat állít neki. Látjátok, gondolja, hogy odaadja a lányát neki, a lánya kezét fölajánlja, hogy menjen harcolni. Először kiküldi harcolni, hogy hát, ha megölik a filiszteusok. De az a helyzet, hogy Dávid kimegy harcolni, és egyre jobban megáldja Isten, mindig győztesen jön vissza, és az Isten sokkal nagyobb tekintélyt ad neki, mint ahogy Saul meg akarja öletni, de Isten pedig emeli Dávidot. Az emberek előtt is nyilvánvalóvá teszi. És ez is lehet látni. Amikor az Isten áldása van egy embernek az életén, akkor az emberek előtt is Isten emeli az ő tekintélyét. Az Isten áldásának egy nyilvánvaló jele, hogy a bizalmat ébreszti a másik emberben. Emeli a tekintélyét a munkahelyen, emeli a tekintélyét az iskolában, megbízhatóvá teszi az emberek előtt. Óriási változásokat tud elvégezni Isten szelleme, felé még ellenséges személyek szívében is. Ezt lehet tapasztalni, hogy ahogy Isten szellemével járunk és kelünk, nyugodtak vagyunk, nem kell bizonygatni, nem kell harcolnunk magunkért, nem kell könyökölnünk senki fölött, Isten kezd bizonyságot tenni mellettünk, megállt bennünket. És anélkül, hogy mi kaparnánk és erőködnénk, és más hátán mögött próbálnánk az ő bepiszkolásával magunknak erőny szerezni, Isten emel bennünket, megállt bennünket. Ez Isten szellemének a keletének, aki az Úr van, ez a jellemzője, hogy bizalmat épít föl mások emberek szívében, és emeli az embert a vezetői előtt és a külöttel lévő emberek előtt is. Azért hadd mondjam neked, hogy volt egy bácsi, egy idős bácsi, szolgált itt közöttünk is már, Víg János bácsi, beszéltem a falujából egy személlyel, hogy ismerje, Zúrról kezdtünk beszélgetni, és azt mondta a személy, na az valóban hívő ember. A faluban is így ismerték ezt a hívő ember, na az tényleg az. Az valóban az. Isten adott egy tekintélyt, például egy egyszerű ember volt, ráadásul üldözték is, nem engedte, hogy előlépjen a kommunista rendszerben, mert az Úr szelleme volt vele, és a kommunista hatalom mögött egy más szellem volt. És ezt nem bírta ez a szellem, ezt a szellemet. De mégsem tudták elnyomni, mégis Isten mindig emelte ezt a szemét, mégis Isten tekintélyt adott neki, mégis Isten bizalmat épített más emberek szívébe, az ő személye felé, nyilván, mert megtapasztalták, megérezték, hogy valamilyen áldás van az életén. Persze volt, akinek a havat söpölt előző asszonyoknak, volt, amikor a pogácsát és megkínálta az emberek, és bizonyságot tett Jézus Krisztusról, és hiteles volt az emberek előtt. Tehát ez a két szellemi hatalom és fejedelemség ma is így küzd, és azt kell látnod, hogy a felkent embereket, Isten szellemi embereket gyűlöli az ördög, és megpróbálja elpusztítani. De ne feledd el, hogy Dávid 11 évesen egyszerűen csak lantozott, pengette a lantot, és megfutott az ördög, nem bírta korlátozni, pedig az ördög kezéből volt akkor a politikai hatalom is. Tehát gyakorlatilag látnod kell, hogy abban az időben a démoni erő bírta a politikai hatalmat is. Mert Saul kezébe koncentrálódott a királyság, tehát ő kezébe volt a hadsereg, a kincstár, az adók, az adóbevételek, ő kezébe volt a hatalom. Mégis, bár látszólag a földi hatalmat Saul bírta, mégis egy fölötte, az ő fölötte lévő hatalommal bírt ez a fiatal srác. Nem fantasztikus? Nem tudta ez a hatalom, bármennyire is üldözte majd később Dávidot, elvenni az életét, az áldását. Azt kell látni, Dávid bárhova ment, Isten mindig megáldotta. Győztes csatákat adott neki, mikor ugye elment harcolni a filiszteusok oldalán, hazamegy, elviszik az állatokat, a gyerekeket, az asszonyokat, akkor is visszaadja neki az Úr. Sokszorosát adja vissza, a zsákmányt ad neki. Isten emeli, jönnek hozzá az emberek, egyre erőteljesebb harcosok nőnek fel mellette, kiváló katonák nőnek fel mellette. Tehát az emberek, akik hozzá csatlakoztak, nem lent maradtak, hanem emelkedtek azok is. Oda csatlakoztak Isten seregéhez, oda csatlakoztak Isten felkentjéhez, és őket is megáldotta Isten. Őket is emelte Isten. Így van. Jó helyen voltak, Isten táborához csatlakoztak, ugye, ha egy ilyen képet nézünk, az újszövetségi gyülekezethez csatlakoztak, ugye ma a megtérők, az újjászületett emberek csatlakoztak a hívők közösségéhez, Isten megáldja őket ebben a közösségben, és emeli őket ebben a közösségben. Saul tehát próbál csapdákat ejteni. Az első dolog, amivel az ördög megpróbálta elpusztítani Dávidot, hogy csapdákat ejt neki. Ez az első dolog, ez egy sumák, zsivány ördögi munka, ördögi cselvetés, hogy csapdát próbál állítani, látszólag sikeresnek, sikerrel kecsegtető dolgokat kínál fel, mondjuk lehet egy új pozíció munkahelyen, amelyre kicsi megalkovás jár, hogy új pozíció, hatalom, de hát kicsit hazudni kell, egy kicsit csalni kell, egy kicsit adót kell csalni, vagy ezt kell csalni, azt kell csalni. Hát nem olyan nagy baj, mindenki ezt csinálja, de kicsit menjél félre. Tehát ezzel kezdi először a démoni szellemek tanácsa által Saul törbejteni Dávidot. Megpróbálta fölajánlani neki a lányára a kezét. Tudjátok, amikor a lánya kezét fölajánlott egy király, egy embernek, hogy gyakorlatilag az a hatalom járt, hozomány járt, egy király lányának a hozománya pedig nem kicsi dolog volt. Dávid pedig egy kicsi családból származott, nem egy gazdag családból származott, tehát megkínálta a világi hatalom lehetőségével az ördög, és ebben a felkínálásban egy csapda volt benne. Saul nem azért tette, mennyire szerette Dávidot, hanem azért akarta tenni, hogy olyan feltételeket támaszszon Dávidnak, amelybe belepusztulhat. Igen ám, de Dávid úgy reagál, ki vagyok én, hogy a király veje legyek. Hát én senki vagyok. Dávid nem úgy gondolkodott, na végre. Velem van az Úr, végre felismerték itt, hogy én leszek a főnök, elveszem a Saulnak a lányát, és akkor hercegséget kapok meg végre. Itt én leszek a szuperszónikus, és végre az Úr rám tekintett. Nem így gondolkodott, azt mondta, ki vagyok én, hogy ebben a hatalomba belemenjek. Nem, megdöbbentő. Látta sokszor, hogy a démoni szellem elmegy Saultól, hogy gyötri a gonosz szellem. Tudta, hogy fel van kenve. Mégsem szerzett meg olyan hatalmat, amit saját kezével kellett volna megszereznie. Amit gonosz szellemi befolyás által kapott volna. Ami nem tiszta forrásból volt. Nem az Isten adta áldásként neki. Hanem meg lehet volna ragadni. Alátosan jár el. Odaadják másnak. Ugye látják, hogy Dávid nem nagyon esett el, nem halt meg. Ciki, nem adják neki ugye a lányát, az első, az idősebb lányát, Saul nem adja neki. Tehát látszott, hogy a csapda nem jött össze, Dávid nem ment bele. És a másik lányánál is, mikor azt mondja, hogy Mikál, megtudta Saul, hogy megszerette Mikál, gyakorlatilag gondolom volt egy kapcsolat, beszélgettek, ott volt Saul házában. Ugye látták, hogy több a kettőnél, hogy egymásra néznek, meg ahogy... Csak érdekes, Mikálnak is mi tetszett Dávidban, ezt kicsit érdekes végig gondolni. Dávid sikeres volt, akkor már a seregénél volt, ezredes volt, a hadseregnek a vezetőjévé érett föl, a Dávid szolgái mellett a legsikeresebb ember volt. Tehát ugye ez a macsó kategória lett a sikeres, a jól menő vállalkozó, és a gazdag ember, akinek aztán már lesz lova is, meg lett neki kardja is, tehát jó, szép ruhája volt, ugye Jonatán király ruháját hordta, ugye menő volt, ez a menő srác, gondolta ez a lány, hogy hát ez úgy illik hozzám, és úgy megszerette. Azért látszik, hogy mikor odaadják, és Dávidot elűzik, és már máshoz kell hozzámenni, akkor minden lelkizet fúdalás nélkül belemegy a bigámiába ez a lány, és akkor Dávid még él, de még életében más felesége lesz. Hát ez egy elég durva dolog. Egyébként, amit ő csinált, aztán majd később látjátok, amikor Dávid visszaviszi, akkor is megvetéssel néz Dávidra, amikor ő az Úr előtt jár szenttáncot, örvendezik Isten jelenlétében. Tehát ez a lánya nem volt stim, nem volt rendben a történet, de mégis valamilyen kapcsolat szövődik, és Dávid nem akar ellenállni annak sem, hogy neki akarja adni a királya a lányát. Megalázkodik, megvan az ára, harcol, túl is teljesíti 100% a tervet, most én nem akarom elemezni, mi történik ott, meg is mit hoz, meg mit nem hoz, ez majd külön bibliatanulmányzásra bízom, ugye a filiszteusok előbbőrével kapcsolatosan, most én nem térnék ki erre a dologra, ez mindegy. Nem is akarom, nem jó. Tehát gyakorlatilag elveszi Mikált, feleségül Dávid, és próbál, de gyakorlatilag nem lázad fel a tekintély ellen, nem emeli fel a sarkát, nem szerez meg hatalmat, nem lázad azon a tekintély ellen, amit tudott, hogy addig fog élni, amíg az Isten tartja a kezében. Mert tudja, hogy hiába démoni erő van Saul mögött, akkor is afölött az Isten az Úr, és Saul addig fog uralkodni, amíg az Isten azt megengedi. És amikor az Isten azt fogja mondani, hogy vége, ki is mondja Dávid, hogy vagy ellenségeze által esik el, vagy az Úr fogja megítélni őt. Valamilyen módon, de az Úr el fogja ezt rendezni. Neki ezt nem kell megtennie. Nem kell puccsot csinálni, nem kell leváltania, nem kell pártoskodnia, nem kell pártot gyűjtenie ahhoz. Pedig megtehette volna, mert látjátok, hogy Saul szolgái is megszerették őt. A hadsereg is megszerette őt, ahogy említettem is. Tehát gondolj bele, egy hadvezér volt, hány országban van ma olyan puccs, ami katonai puccs, ugye? Hogy a katonaságnak a vezetője, hát ugye tankokkal fölvonulnak a parlament elé, fegyveresek, és akkor utána nincs mese, akkor vagy tetszik, vagy nem tetszik, mert egy feje rövidebb leszel, hogyha nem adod át a hatalmat a katonai vezetőnek. Nem tett ilyet. Pedig lett volna hatalma rá egy idő után, mert Saul lejjebb akarta őt rakni, és nem mindig egyre följebb emelte, mert megáldotta őt az Úr. Na tehát az első dolog volt a cselvetés, amelyel megpróbálta elbuktatni és elpusztítani Saul Dávidot. Amikor teljesen nyilvánvalóvá válik Dávid előtt, hogy meg akarja ölni őt Saul, és nagyon érdekes, hogy mennyire Istenben bízott Dávid, és mennyire jó hiszemű volt Saullal kapcsolatban is. Amikor meddig ott marad a házában, ezek után még mindig ott marad a házában, és nem megy el addig, amíg az Isten nem vezeti úgy, hogy el kell mennie. Csak akkor hagyja el a király palotát, minden nehézség ellenére is, amikor teljesen bizonyos lesz abban Jonatán által, hogy az apja, Jonatán ugye volt Saul királynak a fia, ellenséges szándéka van felé, és már Jonatán is meg akar ölni. A 19. részben látod az, amikor tovább megy a Saul az ellenséges indulatban, és azt olvasod itt a 19. fejezetben, hogy 9. verstől egyszer az Úrnak a rossz szelleme megszállta Sault, amikor a házban ült, láncsával a kezében. Dávid pedig pengette a lantot. Ekkor Saul láncsával a falhoz akarta szegezni Dávidot, de ő félrehajolt Saul elől, és a láncsa a falba fúrodott, Dávid pedig kifutott, és elmenekült azon az éjszakán. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy meg akar ölni Saul Dávidot, és elszalad Dávid. Mennyire megdöbbentő ez a Dávidinak a lelkülete, a szíve. Hogy nem lázad, nem kéri ki magának, nem gyűjt tábort magának, hanem elmegy. Mikor látta, hogy ez az ellenséges indulat már az életébe fog kerülni, és őt akarják megölni, ez már nem csak az a probléma, hogy van egy szellemi konfliktus. A Saul szelleme és az Isten szelleme között, ami van, tehát ilyen konfliktusok vannak, hanem itt már ez a szellem használva Sault, őt akarja megölni és elpusztítani. Ezt már nem kellett megvárni a Dávidnak sem. Ezt Isten se kívánta tőle. Elmenekül, és tudjátok, hogy Mikál leengedi, egy kötélen ereszkedik le, és menekül el a király palotából. Ez egy nagyon szimpatikus hozzáállás, azt gondolom, amikor bennünket ér támadás. Nagyon nehéz ezt megtenni. Amikor bennünket ér sérelem, hajlamosak vagyunk arra, hogy igazságot szolgáltassunk saját magunknak, és kikérjük magunknak. Én magam ugyanígy tapasztalom ezt saját magamban, és nagyon sok esetben, amikor így találtam magamat, Dávidnak a példája adott erőt. Hogy ne dobjam vissza a lándzsát például. Gondolj bele, Dávid az elég jókat fogadó ember volt, tehát mondjuk, hogy kiúszom azt a lándzsát, valószínűleg ő nem tévesztette volna el. Jogos önvédelem, nem? Még lehet, hogy nem is lett volna vele semmi problémája. Dávid nem húzza ki a lándzsát, és nem dobja vissza, hanem elmegy. Dávid nem harcol azokkal az eszközökkel, amelyel a gonosz szellemi befolyás alatt lévő emberek harcolnak ő ellene. Hanem elmegy, és Istenre bíz azt, hogy az ő ügyében igazságot szolgáltasson. Nagyon fontos dolog. Dávid harcolt sok emberért. Kiállt sok ember igazságáért. Imádkozott érte. Harcolt ellenséges népek ellen, de önmagáért, a maga igazságáért, hogy önmagának tenni igazságot, nem. Tehát egyszer próbált a Nábál esete, amikor a feleség elé megy, és akkor is mondja Isten inti Abigailen keresztül, hogy ne tegyél igazságot saját, ne szolgáltas igazságot magadnak, saját magad, önönkezeddel. És akkor megköszöné Dávid, visszavonul, és mondja, nem teszek ilyet. Hogy amikor királyságodban még ne legyen egy ilyen botlásod, mondja neki Abigail által a Szentlélek. Tehát elmenekül. Tehát a ördögi támadás a személyen keresztül egy nyilvánvaló életellenes cselekedetben. Nagyon szépen fogalmaztam, ez már ilyen BTK-s, már nem a bölcsésztudományokor, hanem a másik fogalom jött ki belőle. Elmegy és elmenekül. Ezzel együtt Dávid teljesen világosan látja, hogy az ő harca nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. Nagyon megdöbbentő ez újra számomra, mert mi is néha úgy racionalizáljuk az életünket és a körülöttünk lévő világot. Csak embereket látunk, akár Magyarországon is, ami most történik és zajlik. Néha pusztán embereket látunk. Dávidban úgy letisztult a kép, hogy itt szellemi harcról van szó. Tehát nem csak Saulról van szó, hanem van egy szellemi hatalom és erő, aki Sault használja már. És azt gondolom, Magyarországon is több ponton lehet látni ezeket a mozgásokat emberek életében, hogy ez már annyira nem, tehát az normális emberi észszer is lehet látni, hogy ez már nem természetes. Így beszélni, így cselekedni, így viselkedni, ilyen döntéseket hozni egy-egy pozícióban lévő személy életére nézve. Itt már valami több van ennél, valamilyen olyan befolyás, olyan szellemi hatalomnak a befolyása, amely nem természetes. És mi keresztényeknél nem ismerjük föl, hogy itt nem test és vér ellen van harcunk, hanem erők és hatalmak, démoni erők, szellemi befolyás, démoni erők ellen van harcunk és küzdelmünk. És ezzel a szellemekkel való küzdelemben nem lehetünk becstelenek. És nem használjuk ugyanazokat az eszközöket, amelyeket ők használnak és használtatnak. Aztán Saul odáig megy, hogy nem csak Dávidra tör már rá, a Dávid életére tör rá, hanem mindazokra is elkezd rátörni életveszélyesen, akik Dávidot segítik, vagy Dávid mellé állnak. Így ugyanúgy dob lándzsát Jonatán felé, az 1 Sámuel 20:30-34-ben olvassuk, amikor Jonatán beszélget az apjával, a 30. versétől így hangzik, akkor harragra gerjedt Saul Jonatán ellen, és ezt mondta neki, te romlott, engedetlen fajzat. Jól tudom, hogy te is Isai fiát pártolod a magad szégyenére és atyád gyalázatára. Mert míg Isai fia él a földön, nem lesz belőled és királyságodból semmi. Azért küldj érte, és hozasd ide hozzám, mert a halálfia ő. Jonatán azonban így válaszolt apjának Saulnak. Miért kell meghalnia? Mit követett el? Erre Saul feléje dobta a lándzsáját, és át akarta vele ütni. Ekkor megértette Jonatán, hogy apja elhatározta Dávid megölését. Ezután fölkelt Jonatán az asztaltól izzóharaggal. Nem evett semmit az újhold második napján, mert bánkódott Dávid miatt, akit gyalázott az apja. Ez egy tiszta szívű ember volt Jonatán, és egyszer fölfordul a gyomrettől a helyzettől, harmadik nap beszélték már a találkozót, ugye második nap volt még ebben az ünnepben, és akkor böjtöléssel imádkozik az Úr előtt, hogy az indulat le tudja győzni. Tehát néha nekünk hívő embereknek nem azért kell imádkozni, hogy valami előre menjen, hanem néha azért kell böjtölés imádkozni, hogy bennünk az indulatainkban Krisztusi indulatok legyenek, az emberi, a testi reakciók helyett. Amelyre alig várnák a szellemek, hogy elenged a haragot, a meg nem bocsátást, vagy a félelmet, hogy ehhez kapcsolódjanak szellemi erők, és belesodorjanak téged olyan cselekedetekbe, amelyeket Isten nem akar, hogy megtedd. Ezért Jonatán nagyon bölcsen imádkozik és böjtöl. Úgy várakozik. Keresi az Urat. Izzó haraggal kelt föl az asztaltól. Érthető egyébként teljesen. De azt gondolom, hogy őt felgerjedt ez ellen. Ez normális szerintem. És azt mondja, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Tehát az, hogy fel... Tehát egyszerűen egy indulat jön benned, egy harag jön benned a gonoszságot, mikor látod. Ez egy normális reakció. Hogy ez egy rossz dolog. De amikor a haragot megtűri velük a szívében, és haragból kezd beszélni, nyilatkozni és cselekedni, azt már nem támogatja az Isten. Mert ez nem Isten szennyve dolog. Én is értem át ilyet az életemben, hogy bőtön imádkoznom kellett 3 napig, de csak annyi addig azért arra jutottam, hogy az ember indulatot vette el Isten tőlem. Sámbi bőjt után tudtam, hogy letenni dolgokat Isten kezébe, és ő rá bízni a harcot. Hogy ne legyek lándzsa dobáló a Saul szellemével. És Jonatán akkor segít Dávidnak. Aztán a másik dolog, amikor Saul már a 22. fejezetben olvasott 17-23-ig ezt a történetet, amikor rátör a papokra, az Isten mécsesét hordozó emberekre, akik ugye az Isten tiszteleten szolgáltak, az Isten felkentjeire, a nóbi papokról van szó, akik befogadják Dávidot, nem tudva, hogy hol menekül és mit tesz, és Saul vádolja őket, és egy áruló az edomi Dóég emelkezett. Saulnak a szolgái is érezték már azt, hogy ez sok, amit Saul kér tőlük. Azt mondta Saul, öljétek meg a nóbi papokat. A szolgái pedig megrémültek, hogy az ilyet nem. Tehát ezt már nem teszik meg, és akkor ugye az edomi áruló, aki elárulja Dávidot, ő kezd bele a pusztításba, és megöli a nóbi papokat. Ebjátár menekül el Dávidhoz. 21. vers, a 22. részben, 1 Sámuel. Ebjátár hírűvitte Dávidnak, hogy Saul megölte az úrpapjait. Dávid ezt mondta Ebjátárnak, tudtam én már azon a napon, amikor ott voltam, az edomi Dóég, hogy az edomi Dóég el fog árulni Saulnak, én okoztam apád egész házának, népének a vesztét. Maradj nálam, ne félj, mert aki az én életemre tör, azt tör a te életedre is. Ezért biztonságban leszel nálam. Hát, ugye Ebjátár ott maradt Dávid mellett, de Absalon testvére, Absalon meghal, Hágit szül egy másik gyermeket, és Adoniát, és Adonia, amikor fellázad Dávid ellen, és a királyságot időlőtt meg akarja szerezni magának, akkor sajnos Ebjátár hozzá csatlakozik, és elveszti a papságot. Így teljesedik be az a profécia, amelyet Éli házára mondott az Úr, hogy eltávozik Éli házából a papság örökre. Ebjátár volt Éli leszármazottai között az utolsó, aki a papi szolgálatban volt, és mikor eltávolítja Salamon a tisztségéből Ebjátárt, akkor telik be ez a profécia, amelyet Sámuelen keresztül szólt az Isten. Ez is érdekes, nézzétek meg, hogy generáción keresztül mennek a dolgok, és itt telik be egy bibliai profécia azon a családon, és még mindig kegyelmet kap Ebjátár, tehát Dávid mellett még pap volt. De a generációs átkot hordozta magában, Éli átkát. És egy időszakban ez a szellemiség egy árulóvá tette őt. Félelmetes dolog, és az is félelmetes, hogy Adoniá, ugye ugyanúgy Hágitnak volt a fia, mint Absalon, aki szintén föllázadt Dávid ellen. Tehát ugyanabból a családfából származott, és Absalon lázadásának az örökösévé vált. Ez is milyen megdöbbentő a generációs átok, a negatív generációs örökség, hogy végigmegy egy családon, mégképpen az áldás is. Hogy Dávidon lévő kenet és áldás ráment Salamonra. És Isten megállott, és még följebb emelte az ő királyságát, mint a Dávid királysága volt. Jó, akkor még néhány igét nézzünk meg a következő konfliktus szintből, amikor már nyíltan üldözi Dávidot, és halálra keresteti Saul Dávid. Itt már nem volt mese, teljesen nyilvánvaló mindenki előtt, hogy van a Saul, és van a Dávidi szellemiség, amit ők képviselnek, és ez a kettő nyilvánosan harcol egymással. A 22. részhez alapoztok, akkor a 3. verstől olvasunk egy részt, egy ilyen betekintés az ő harcaikba. Onnan a moábi Micpébe menekült Dávid, és ezt mondta a Moáb királyának, hadd jöjjön közétek apám és anyám, amíg meg nem tudom, hogy mit akar tenni velem az Isten. Megdöbbentő. Dávid, amikor üldözés alá kerül, nézzétek, mert ez megdöbbentő, nem mondja ki biztosan, hogy ami őt éri, az csak a gonosztól van. Azt mondja, hogy tudom, hogy az Isten engedte ezt meg, mert az Isten nem engedi meg, ezt nem tudja megtenni velem a gonosz. Ezért azt mondja az apjára és édesanyjára nézve, családjára nézve a királynak, hogy még nem tudom, mit akar velem tenni az Úr. Tehát egyáltalán nem volt ebben az állapotban biztos Dávid abban, hogy mit fog hozni a holnap. Egyet tudott, hogy az Úr kezében van. És ez elég volt neki. Pál apostolról tudjuk azt, amikor Milétoszban az efézusi vénektől búcsúzik, mondja, bizonyság ez a Szentlélek városról városra, hogy fogság és üldözés vár rám Jeruzsálemben, de meghalni is kész vagyok, azért, hogy kegyelem evangéliumát hirdessem bárkinek. Tehát ez a szív, hogy nem baj, teljesen minden mi történik velem, csak az Úr kezében legyek. Dávidnek se volt a szívében. Nem az a lényeg, hogy most hogy király lesz, vagy nem lesz király, hogy itt hal meg, vagy ott hal meg. Egy fontos dolog van, hogy az Úr kezében sem. Emlékeztek, ez visszatér majd a népszámláláskor is, olvasok a Sámuel könyvében, amikor csak az Úr kezében sem, mert az a legjobb, az Úr kezében sem jobb, mint ellenség kezébe, mert az Úr kegyelmes és irgalmas. Halleluja. Pénteken erről prédikáltam, most is volt egy indítatás, hogy lehet erre prédikálok, de mégis fegyelmeztem magam, és figyelve az Úrra, úgy gondoltam, mégis jobb lesz ez az üzenet, és ebben menni előre. Tehát az Úr kezében is. Nézd meg Dávidnak a tekintély tisztelő szívét. A szülei ellen, ahogy a 10 parancsolatnak, az 5. parancsolatát, ami összeköti az Isten tiszteletét, az emberek iránt való szeretettel, hogy a központi parancsolat, így a kettőt átvezeti, az első törvénytáblán vannak az Istennek kapcsolatos parancsolatok, és az első törvénytáblán lévő utolsó parancsolatról beszélünk, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amelyet az Úr, a te Isten adod neked. Figyeled, Dávidot? Fogja az apját, anyját, és biztonságba helyezi. Halleluja! Hogy akart, hogy hosszú ideig élni a földön? Hogy? Betöltötte Isten igéjét. És mivel betöltötte Isten igéjét, ezért tudta, hogy számíthat arra, hogy az Isten ígérete is érvényes lesz az életére. Ma, a mai világban az emberek a jogaikat hangoztatják. De a kötelességeikről megfeledkeznek. Dávid azt mondta, az ő kötelessége az, hogy megcselekedje az Úr igéjét, és így lehet joga arra, Isten kegyelméből, hogy beteljenek rajta az Isten ígéretei is. Így van? Tudtok egy ámen mondani? Ámen, halleluja. Nézem az órát is azért, mert belemelkedünk. Tehát Dávid betölti az Isten igét, a 10 parancsolatnak ezt a parancsolatát, hogy az Isten tisztelete nagyon fontos, hogy Isten tiszteletű embernek az Isten való tisztelete megmutatkozik elsősorban a szülei iránt való tiszteletben. Tehát ezt mondja a Biblia, azért köti össze a kettőt. Hogy az atyádat tiszteled, úgy tiszteled a mennyei atyádat is. Ez lehet látni. És a kettőből, ha te tiszteled a mennyei atyádat, tisztelni fog a földi atyádat is, mi akármilyen is. A tisztelet az nem attól függ, hogy milyen az én szülőm, és hogy viselkedik, és mit csinál, hanem azért, mert őt adta Isten apámnak és anyámnak. Így van? Ezért tiszteletet tartozunk, hogy hosszú ideig a földön, mert az Úr a te Istened neked, Dávid okos volt, tudta, hogy az igével kell harcolni. Nem Góliát kardjával, hanem az ige kardjával kell harcolni. És ez ebben a szellemi harcban, ami ő benne volt, ez a fegyver. És amikor itt, ez volt az első, Dávid, mint tekintélytisztelő ember, aztán a 24. részben ugye az üldözés fokozódik, és Saul rá is talál, majdnem. 24. rész, szintén 3. verstől. Maga mellé vette Saul 3000 válogatott emberét Izraelből, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a Zergék kősziklájánál. Amikor eljutott a Joaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, volt ott egy ballang, Saul bement oda, hogy szükségét végezze. Hát bármilyen ember volt, ilyennek is volt. Dávid pedig embereivel együtt éppen a ballang legbelső zugában tartózkodott. Ekkor ezt mondták az emberei Dávidnak, nézd, Ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, és loppa levágta a Saul köpenyének a sarkát. Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én Uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő. Így beszélte le Dávid az embereit, és nem engedte, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig elindult a barlangból, és útjára ment. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után. Uram, király! Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthatod, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy jöjjelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam. Nem emelek kezet az én Uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyet sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyet sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat, vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelkezett rád. Ahogyan az ősi példa beszéd mondja, gonosztól gonoszság ered, de én nem emelek rád kezet. Ki ellen vonult ki Izrael királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát, vagy egy árva bolhát? Legyen az én Uram a bíró, és tegyen igazságot köztünk. Vizsgálja meg, és perelje peremet, halleluja, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul, a te hangod ez Dávid fiam, mintha nem ismerte volna, egyem a szívét. És Saul hangosan sírni kezdett. Ezután ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja el útjára, jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Esküdj meg most az Úrra, hogy nem írtod ki utódaimat, és nem törlött ki a nevemet a nemzetségemből. Dávid megesküdött Saulnak, Saul ekkor, akkor hazament, Dávid pedig embereivel együtt fölment a sziklavárba. Van érdekes történet, és látjátok, megint egy szellemi igazság, ami itt történik. Egyrészt, amit Jézus tanít, hogy a rosszat mivel lehet legyőzni? Jóval. Dávid megint egy szellemi igazságot tölt be. A szellemi harcnak egy nagyon alapvető eszközét használja, megint az ige kardja, a rosszat jóval győzi meg. Áldást ad, megáldja az ellenségét. Az életével jelen pillanatban. A másik nagyon fontos dolog, hogy milyen bírósághoz fordul Dávid. A legfelső bíróság, ugye? A mennyei bírósághoz. Ez nagyon fontos dolog. Néha mi keresztény emberek ezzel nincsenek tisztában. Hogy amikor a földön jogtalanul éri őket üldözés vagy kár, akkor megpróbálnak ügyvédeket keresni, és megpróbálnak sok mindenhez fordulni, hogy igazságot szolgáltassanak nekik. De az Isten igéje azt tanítja, hogy van egy bíróság, akihez be lehet terjeszteni ügyünket. Ez a mennyei bíróság. És nézzétek meg, nyilvánvalóan olyan, mint egy tárgyalás, nem? Mint egy tárgyalás, Dávid föláll, és elmondja a védőbeszédet. Az Isten tanul hívva, Isten szín előtt, a mennyei bíró előtt, aki látta, hogy Dávid milyen szívvel volt, látta, hogy Dávid megkímélte az életét, látta Saul szívét, és a szolgái mindezt látják. Senkinek nem volt már kedve Dávidot megölni. Milyen nyilvánvaló volt. Volt egyszer egy ember, ismertem, és ki akarták forgatni minden vagyonából gonosz emberek, olyan szinten házát elvenni, és mindenét elvenni, kocsiját, a családja földön futó lett volna, és hívő ember volt. A gyalátos módon szépen előkészítve ezt a dolgot, mindenből ki akarták forgatni. És sok minden van ilyenkor, amihez lehet fogni, és az emberek fognak hozzá. Letérdepelt egyik testvérével, és imádkoztak. Uram, te vagy a bíró. látod a szívemet, Istenem, hogy én nem cselekedtem hamisságot. Amit cselekedtem, most megtérek belőle, bocsáss meg nekem. Te szolgáltass nekem igazságot. És ez az imádság után másnapra, vagy talán egy órával később megfordult a dolog. Megfordult a dolog. Visszavonultak azok, akik ki akarták őt fosztani. És elálltak attól, hogy mindenéből kiforgassák. Sőt, még a következményt is átvállalták annak a helyzetnek, amiben benne voltak. Igenis, a mennyei bírósághoz fordulni jó. És Isten igazságot szolgáltat az övéinek. De nagyon fontos dolog, hogy látjátok, Dávid azt mondja, az Úr őrizze meg attól, hogy magamnak, magam kezével szolgáltassa igazságot. Hogy én azt, akit Isten még hatalomban tart, én emberi erővel, okoskodással, vagy támadással leváltsam. Mert ne feledd el, minden hatalom, addig hatalom, amíg az Isten tartja. Nincs a Földön hatalom, amiről Isten nem engedte meg, hogy ebben a hatalomban benne legyen valaki. Isten emel királyokat, és Isten dönt királyokat. A történelem erről szól. Birodalmak szűntek meg. Mondta valaki, hiszem itt közöttünk a Varga Gyuri volt az egyetemen, hogy Cézár, ugye, kit hívunk ma így, meg Néró. A kutyáinkat hívjuk így, igaz? Nem érdekes? De a kutyákat nevezzük így ma. És ezek az emberek voltak a föld jelentős részének az urai. De most gondolj vele, nem megdöbbentő? Megdöbbentő. És most te, Cézár, gyere ide! Tyutyulú, putyulú! Néró egy veszedelmes ember volt, egy félelmetes ember, ott rengeteg keresztény pusztított el. És ma hol van? Történelemben is úgy szánalmasan nézzük ezt a figurát, hogy milyen őrült volt, és hogy elvesztett az eszét, és milyen szánalmas emberré vált. Különböző démoni hatások tépték, és marták az ő lelkét, szellemét. Tehát Isten emel királyokat, Isten dönt le királyokat. Ne feledd el, hogy Isten igéje örökké megmarad. És akik az Urat félik, azok is örökké megmaradnak. Az ellenségnek pedig vége lesz egyszer. Mindenki felemeli az Úr ellen a sarkát, vége lesz egyszer. Még ezen a ponton is Isten szól Dávidon keresztül Saulnak, hogy térjen meg. Hogy téren észhez. Sír, Saul, nézd meg, sír. Érzelmi hisztérikás rohamok. Érzelmi felindulások vannak. Megindul érzelmeiben, de szívében nem tér meg. Mert a megtérés azt jelenti, hogy az ember nem csak érzelmében elgyengül egy kicsit, hogy jaj, de rossz vagyok. A megtérés azt jelenti, hogy el is hagyja a bűnt. Nem csak a bűn felismerését jelenti a megtérés, hanem a bűnnek az elhagyását és annak megutálását is jelenti. Saul önmagáért bánkódik. Saját magát sajnál ebben a szituációba. Kínos neki a helyzet. Gondolj bele, tehát gyakorlatilag föl úgy állítja fel a seregét, korábban olvastuk, hogy elmondja neki, hogy Dávid ellenem szólt, én adtam nektek hatalmat, én adtam nektek titeket századosokká, én adtam nektek földeket, és elnézitek. Sívára állt mindenki előtt, hogy nem igaz, amit Saul mondott. Kivette az erejét. Dávid beszédével kiveszi az erejét az elne menő Saul támadásának. A jóval fizet. Halleluja. Tehát azt mondja, szerint beszél, ugye, elhárítja haragot. A haragos szívet is meglágyítja. A harag pedig haragot szül. Vannak szellemi törvényszerűségek, és a szellemi harc az nem emberi erőből van. A szellemi harcban az Isten ereje támaszkodik az ember, amely az Isten igének bölcs megragadása és fegyverként használta. Dávid nem erősködik, nem használja hatalmát, hanem az Istenhez fellebb, az Isten hatalmát használja, ami a szeretetben volt benne. Megindul a szíve, nézzétek meg Saul felé. Nem öli meg. Menjünk tovább. Nem sokáig tartott Saulnak ez a nyugalma. Kis idő múlva, 26. fejezethez a lapoztok. Saul újra elindul, hogy megölje Dávidot. És a 7. verstől nézzük meg ezt az igét. 26. rész, 1 Sámuel 26, 7. verstől. Dávid és Abisaj éjjel mentek a hadinép közé. A helyzet az, hogy Saul elindult üldözni Dávidot a pusztában. Ugye este van, rájuk jön az este, letáboroznak és alusznak. És akkor Dávid lemegy az egyik barátjával, harcostársával, körülnéznek az ellenség táborában. Ketten. cuki dolog. Hát gyávának nem volt mondható ez a Dávid. Elképesztő. Mondta egyszer valaki, hogy aki az Isten nagyon szeretik, azok a pokol kapujáig is elmennek, hogy megmentsenek egy lelket. A haláltól, a kározattól. És valami ilyesmi ez. Ez a szituáció, ez a helyzet. Dávid tehát megszólalt, és ezt kérdezte, 6. verstől olvasom, Ahimelektől és Abisajtól, Cerúja fiától, Joáb testvérétől, ki jön el velem Saul táborába? Abisaj így felelt, én megyek veled. Bátor legények voltak ezek. De az Úrban bíztak, tehát a bátorságuk nem vakmerőség volt, vagy merővaksága, ahogy itt mondta Tamás tegnap. Hanem ezek bátrak voltak. Ezek a bátorságokat pedig nagyon fontos látni, a bátorság az Isten igéjéből jön. Isten a közösségből jön. És Isten igéjét tisztelő és megtartó ember bátor. Nincs mitől félnie. Mert az Urat féli. Nem attól fél, aki a testet pusztítja el, hanem azt féli, aki megmentheti a kározattól. És meg is menti. Dávid és Abisaj, 7. vers, éjjel mentek a hadinép közé, látták, hogy ott fekszik Saul, és alszik a szekértáborban, lándzsája pedig a földbe van szúrva, a fejénél. Abnél és a hadinép pedig körülötte feküdt. Akkor ezt mondta Abisaj Dávidnak, most kezedbe juttatta Isten az ellenségedet. Hadd szögezzem hát a földhöz, lándzsám egyetlen dobásával. Másikra már nem lesz szükség. Dávid azonban ezt felelt Abisajnak. Ne pusztítsd el, mert kiemelhet büntetlenül kezet az Úr fölkentjére. Majd ezt mondta Dávid. Az élőre mondom, hogy megveri az Úr, vagy úgy, hogy eljön a halála napja, vagy úgy, hogy harcba megy, és ott vész el. Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére. Csak a láncsát vedd el a fejem elől, meg a vízes korsót, és menjünk. És elvette Dávid a láncsát, meg a vízes korsót Saul feje mellől, és elmentek. Senki sem látta, senki sem vette észre, senki sem ébredt fel, hanem mindenki aludt, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Ezután elment Dávid a túlsó oldalra, megállt messze a hegy tetején, és nagy távolság volt közöttük. Így kiáltott Dávid a hadinépnek és Abnérnak, Nér fiának. Abnér, nem válaszolsz? Abnér így válaszolt. Ki vagy te, hogy így kiáltozol a királynak? Dávid ezt felelt Abnérnak. Te vagy az ember, akihez fogható nincs Izraelben? Miért nem vigyáztál uradra, a királyra? Hiszen bement valaki az embereim közül, hogy elpusztítsa uradat, a királyt. Ezt nem jól tetted. Az élőre mondom, hogy a halál fiai vagytok, mert nem őriztétek uratokat, az Úr fölkentjét. Nézd csak meg, hová lett a király lándzsája, és a vizes korsó a fejem elől. Saul megismerte Dávid hangját, és ezt mondta, nem a te hangod ez, Dávid fiam. Egész jóba lettek. Dávid így felelt, de az én hangom, uram királyom. Miért üldözi szolgáját az én uram? Kérdezte. Mit követtem el, és miféle gonoszság van bennem? Most azért hallgassa meg az Úr, uram királyom, szolgáljának szavát. Ha az Úr ingerelt föl ellenem, ő kiengesztelhető áldozattal. De emberek, akkor legyen rajtuk az Úr átka, mert elűztek engem, hogy ne tartozzam az Úr örökségéhez, és ezt mondták, eredj, szolgálj más isteneknek. Ne hújjon ezért vérem a földre az Úr színétől távol, mert hadba vonult Izrael királya, hogy megkeressen egy árva bolhát, mint fogolymadarat, üldöz a hegyeken. Akkor ezt mondta Saul, vétkeztem, tér vissza Dávid fiam, nem követek el többi ellened gonoszságot, hiszen drága volt előtted az életem ezen a napon. Bizony ostoba voltam, és igen nagyot tévedtem. Dávid így válaszolt, itt van a király lándzsája, jöjjön érte egy legény, és vigye el. Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert az Úr a kezembe adott ma téged, de én nem akartam kezet emelni az Úr fölkentjére. Amilyen értékes volt előttem a mai napon a te életed, olyan értékes legyen az én életem is az Úr előtt, és mentse meg engem minden nyomorúságtól. Akkor ezt mondta Saul Dávidnak, légy áldott, Dávid fiam, bármibe fogsz, véghez fogod vinni, és elment Dávid a maga útján, Saul is visszatért a maga lakó helyére. Megint egy nagyon megdöbbentő dolog, megint csak látjátok azt, hogy Dávid hogyan reagál ebben a helyzetben. Az emberei igazságra szolgáltattak volna. Tehát voltak tanácsadói, nem semmi volt az Abisaj. Ha jól emlékszem, később is le akarja vágni ezt a Simei fejét, amikor kiabálott és szidja a Dávidot. Mindegy, ez majd egy későbbi dolog. De mondja, szögezzük át, egyszer kell átdöfnöm, többet nem lesz rá szükség. De ugye nem, nyugodj meg, Isten a mi bíránk. És megint ugyanezt eljátsza, látod. És egyszerűen azt kell látnod, hogy az ellenség ki kell mondja, hogy Dávid, te áldott leszel. Te veled az Úr van. De egyszerűen az ellenség mondja ki az áldást. Ismeri be, hogy Isten áldás van ezen az emberem. Ez egy megdöbbentő dolog. Pedig a királyság az ő kezében van. És Dávid világosan látta már ekkor, hogy az Úr kezében van az ő élete. És Isten fogja majd az igazságszolgáltatást megtenni, vagy meg fog halni Saul, vagy ellenség fogja elvenni az életét. Biztos hallottátok azt, hogy a Lenin mauzóleumból Lenin testét ugye elvitték és eltemették. Hallottátok, igaz? És még tüntettek is ott a régi rendszernek a kommunista hívei. És milyen megdöbbentő dolog, hogy ennek az embernek milyen hatalom volt a kezében. De egyszerűen ő is meghalt. Hogy ott van Hitler, vagy Sztálin, vagy Rákosi. Életében nagy hatalom volt. De egy napon véget ért az élete. És oda lett a hatalma is. Így van? Egy napon véget ért az élete, és minden hatalom oda lett, ami az övé volt. És megdöbbentő dolog egyébként, amit itt Dávid mond, mert a sátán embergyilkos volt kezdettől fogva. És megdöbbentő az, hogy használ a démon erőkkel embereket, és aztán, amikor kimegy mögülük, vételnek kívánnak, és összeesnek. Saul, amikor meghal, akkor az megsebesül, és elvérzik, elgyengül, akkor már a szolgáját kér, hogy ölje meg, hogy ne az ellenség kezébe kerüljön, és még azt se kapja meg, hogy tisztességesen meghaljon, valaki levágja, önön kezébe öt véget a saját életének. Ugye eljut a halott idéző nőhöz, onnan próbál démoni erőkkel, sőt egy sátáni forrásokból, jóslatokkal pótolni az Isten kenetét, amit elvesztett. És egy jellemző dolog egyébként, az egyházban is. Elvesztették Isten kenetét, okkultizmushoz fordulnak, és bizony ilyen időszakok is voltak, meg biztos, hogy vannak most is, ilyen híreket lehet hallani különböző egyházi berekekben, hogy ilyen forrásokhoz fordulnak, és hatalomban is vannak, hogy valahonnan kell egy természet feletti, hanem az Isten, akkor máshova nyílik meg a szív. De amikor kimegy mögül a démoni erő, akkor vételné válik, nyomorultá válik ez az ember. És ugye az öngyilkosságba menekül, és elpusztul, meghal. Sok tanúság van ebben a történetben, és talán egy picit belekezdünk, még egy pár percet fogunk foglalkozni azzal, hogy mi láttátok azt, hogy Saul üldözi Dávidot, és Dávid hogyan viselkedik. Eljött az idő, amikor Dávid király lett. Saul halála után Dávid király lett, először Judában, aztán pedig az egész Izrael királyává lett. A 2 Sámuel 13-ban van egy megdöbbentő történet, az Amón és Támár története. Dávid gyermekei ezek, két anyától, ugye több feleségüge volt Dávidnak, abban a korban, ugye ez egy normális volt, bár az Isten igéje, ugye a teremtéstől fogva, egy férfi és egy nő házasságáról beszél, és ezt állítja helyre már az újszövetségi szentírás. Az ószövetségi teremtettségből fakadó rendet. Amón és Támár esete, nem szeretném elolvasni részletesen, majd nézzétek meg, megkívánja Támárt, Amón, ugye féltestvérek voltak, egy szexuális vágy jön benne, a testét kívánja Támárnak, szóval szerelemre lobbant, űzte, hajtott ez a szenvedély, hogy megkapja, megszerezze a testét ennek a féltestvérének, és hát akkor gyakorlatilag lefekszik vele, megerőszakolja, és aztán meg megutálja. És egy tipikus folyamat, ha valaki egy kapcsolatban csak a szexuális, az erosz hajtja, addig tart az a kapcsolat, amíg meg nem szerzi a testét, és ki nem elégíti ezt a vágyat, aztán meg megutálja azt. Ezért van annyi egyészakás kapcsolat ma a világban, mert az emberek az eroszig jutnak, csak a testi vágyat elégítik ki, és ezen a szintre süllyesztették sokan az ő kapcsolataikat. És aztán pedig nem kell egymásnak már másik, mert hát ami kellett, azt megkapta. És kb. Ennyire kellett a másik test. amúgy a személyisége, a szíve, az nem kell, csak a teste. És többit ne csinálj, ne bonyolodjon bele, ne legyen sérülés, és sérültünk már eleget. Sokszor ilyen gondolatok is vannak ezek mögött. És akkor ugye Támárnak a bátyja, Absalon megöli Amont, cselt vet és megöli. Elüldözi a király a házából, tehát számüzetésbe kell mennie, majd Joáb mesterkedésével visszatérhet Jeruzsálembe, Absalon, de a király színelé nem kerülhetett. Tehát ez a történetnek a lényege, és elérkezünk egy másik fejezethez, Dávid második üldöztetéséhez. Dávid a második üldöztetését a saját fián keresztül kell átélnie, hogy ez hogy éli meg, majd talán következő alkalommal fogunk foglalkozni, viszont még talán a mai napon egy picit gondolatébresztésként beleszednénk az Absalon lázadásának a metodikájába. Egy másfajta támadás készül Dávid ellen, a Dávid királyság ellen, Isten embere ellen, egy szintén ugyan, mint a Saul esetében, egy kicsi sumákba, csapdállítás, stb. De itt már Dávidot, mint felkent királyt és pozíciójában lévő királyt támadja meg egy személy, a saját fia. A 2 Sámuel 14. részben odalapoztok, és még van befogadó képességetek ezeket az információkat befogadni, akkor még ezt szeretném, ha megnéznénk. És aztán kicsit gondolkodnánk rajta, majd talán még visszatérünk ehhez. A 14. rész 31 és 30. versek. 14-31, 2 Sámuelben. Ekkor fölkelt Joáb, elment Absalon házába, és ezt mondta neki, miért gyújtották föl szolgáid az én birtokomat? Absalon így felelt Joábnak, azért, mert üzentem neked, hogy jöjj ide, el akartalak küldeni a királyhoz, hogy mondd meg neki, miért jöttem haza Gesurból, jobb volna nekem még mindig ott lennem. Most már látni akarom a királyt. Ha bűnös vagyok, ölessen meg. Elment át Joáb a királyhoz, és elmondta neki ezt. Ő pedig hívott Absalont, az elment a királyhoz, és arcával a földet érintve leborult előtte. A király pedig megcsókolta Absalont. Lássátok meg, ez egy gyilkos volt, számüzetésbe Dávid hazaengedi, és bemegy Dávidhoz. Dávid a megbocsátásnak a jelét, a csókot adja a fiának, gyakorlatilag megöleli. A csók az elfogadásnak a jele egyébként, a teljes elfogadásnak jele. Dávid megcsókolja a fiát Absalont, és akármit is tett ellene, Dávid irgalmaz, és könyörül. A 103. Zsoltár, hiszem 13. versében így írja Dávid, amilyen irgalmas az atya a fiakhoz, olyan irgalmas az Isten az őt félők iránt. Aztán így van az ige. Tehát Dávid szívében volt egy megértés az Isten irgalmával kapcsolatban. Ő rajta, neki irgalmazott az Isten. Könyörült rajta az Isten. Olyan mélyen volt benne ez, hogy ilyen irgalmatott lenne az ő fia felé, pedig a fia nem kis pályás dolgot követett el. És a fiát mikor befogadja, megcsókolja, akkor a 15. részben látod a lázadásnak az első lépcsőjét. Ez a lépcső minden lázadásban, a lázadás azt jelenti, ha megnézzük a szó jelentését, hogy a saját kívánságomat cselekedni, végrehajtani a tekintély akaratával szemben. Vagy a tekintéllyel szemben. Ez a lázadás. Gyakorlatilag mögötte az emberi kívánság van, a szívnek a kívánsága van, amit el akarok érni a magam eszközeivel a tekintéllyel szemben. Ez a lázadás. És a lázadásnak vannak mélységei, és vannak lépcsői. Nagyon kérlek, hogy figyelj oda, hogy benne sodródjunk, vagy ha benne vagyunk, térjünk meg belőle. Nagy kísértés egyébként, hogy valaki lázadással szerezzen meg magának olyan hatalmat, pozíciót, amire az Isten még nem hozta az idejét. Dávid nem tette ezt meg, ne feledd el. Nem szerezte meg a pozíciót, a hatalmat, addig, hogy az Isten nem helyezte bele. Az emberek előtt is nyilvánvalóvá téve azt. Mert ugye először Júdában volt nyilvánvaló, hogy Dávid királyságot kapott Istentől, vagy egész Izrael. Évekkel később, 3,5 évvel később felismeri azt, hogy 3,5? 7 esztendő. Igen. 7 esztendővel később felismer egész Izrael is, hogy Dávidot kente fel Isten királyá, és elfogadja királyságát, és Dávid akkor lett Izrael királyává. Nem szerezte meg erőszakkal. Isten adott neki kijelentést, de az emberi szívekben is elvégezte. És vezetővé lenni csak így lehet, amikor Isten elvégzi az emberek szívében is. És akkor emelte fel Isten, nem szerezte meg a hatalmat emberi eszközökkel, hamis szellemek befolyásával. Nézzük, mit csinál Absalom. 15. rész első verstől. Tehát megcsókolja Dávid, befogadja Absalom, bejárhat már Dávid színe elé, és ezt követően történt pedig ezek után, hogy Absalom szerzett magának egy harci kocsit, lovakat, és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odállt Absalom a kapuban, kapun átvívő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy, és ha az ezt felelte Izraelnek ebből, vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Absalom. Nézd, a te ügyed helyes és jogos. Igazad van. Ugye ezt nincs odaírva, de úgy. De nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytat Absalom. Bár csak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jöhetne hozzám, akinek peres ügye van. Én majd igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeled hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyitotta a kezét, magához szorította, megcsókolta. Így tett Absalom egész Izraelben, mind azokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz, így lopta be magát Absalom az izraeli emberek szívébe. Félelmetes. Tehát a lázadásnak az első lépcsője, amikor megszületik valakivel lázadás, és cselekedni kezd, az elidegenítés a tekintélytől. Tehát minden ember, aki föllázad a tekintély ellen, megpróbálja saját lázadásához embereket gyűjteni, de mielőtt megszületnének ezek a pártok, először az érzelmeiben megpróbálja elidegeníteni a tekintélytől. Egy ellenszenvet próbál ébreszteni a beszédével a tekintéllyel szemben. Nézd meg, hát teljesen cuki fiú volt az Absalom. Hát ki ne vágyott volna arra, hogy királyfia megölelje őt. Nem igényelt, hogy leboruljanak előtte. Megcsókolja, milyen szeretet volt benne. Óriási. És azt mondja, a király annyira elfoglalt. Nincs neki ideje. És lehet igaza is volt, hogy a király tényleg nem tudott volna mindenkinek az ügyével foglalkozni. Alapvetően biztos igaza is volt. De az kétlem, hogy senki nem volt, aki foglalkozott volna az ügyükkel. Ez majdnem biztos, hogy nem így volt felépítve Dávidnak a királya, és rengeteg tanácsadóval, és meg hivatalnokkal dolgozott, látjátok a rendjét, hogy fölépítette az Isten tiszteletet. Tehát a Dávid sátora az nem csak dicsőítés volt, hanem egész kormányzás is volt. Tehát a profétákról beszéltünk, ugye a tanácsadókról beszéltünk, ott voltak mellette, tehát a sokat gazdaságilag, területileg is bizonyos kijelentéseket vett, és azt megszerezte, ugye örökséget az Izrael neki, na mindegy, jó, lényeg az, hogy Józsué nem foglalt el az örökséget, Dávid elfoglalta, tehát abban is előre ment, tehát több dolog is volt, ami hozzáadott Dávid sátorához, a Dávid kormányzásához. És Absalom elkezdi elvetni az emberekben az elidegenítő lelkületet, gondolatot. Vigyázz, amikor egy beszédnek a gyümölcse az, hogy a tekintéllyel szemben ellenszenvet, elnézést, vagy számonkérést vetsz el az ember szívébe, akkor már a lázadás útjának első lépcsőjén vagy. Vagy vagyok. Iszonyú veszélyes úton vagy. Absalont végül is a halálba vitte ez a lázadás. Egy lázadó Joáb döfte le. Mert Joáb ugyanolyan lázadó volt, aki nem fogadta el Dávid tekintélyt több ponton, és lázad Dávid ellen. Ez volt az egyik, amikor megöli Absalont. Egyik lázadás volt. Ez az első pont, az elidegenítés. Figyelj! Nincs tökéletes ember, Dávid sem volt bizonyára tökéletes. Mint ahogy tudjuk, nem is volt az. Biztos tudnék beszélni, és tudott volna mondani sok rosszat bárki Dávidról. Több dolgot is emlegethetett volna. Ugye már a gyilkosság, a házasságtörés bűne után vagyunk. Ezeket is fel lehetett volna emlegetni, de Absalom somák volt. Nem így kezdte. Az emberek szívébe próbált egy elidegenítő lelkületet ébreszteni. A második dolog, amit csinál a 7. versben, ami a második lépése a lázadásnak, A hetedik verstől 4 esztendő elteltével, de 4 évig kitartóan veti a rossz magot a nép szívébe. Elég sok ember megfordult a Jeruzsálembe, és gondoljatok bele, minden ünnepnél minden férfi elment Jeruzsálembe. Évente 3-szor. 50 ember volt vele, de gondolom, az 50 ember segített neki abban, hogy ott elegesse az embereket, kiszűrje, kik azok még városból, hol lehet, hogy minden városban legyenek olyan emberek, akik már meg vannak fertőzve. Ez az elidegenítő szellemiséggel, gondolattal, szívvel és lelkülettel. Nagyon rafinált volt. Ugyanis, hogyha egyből ellene megy a tekintének, ugye meghal. Ezért rafinált volt. Először megpróbál vetni, hogy majd arathasson. 4 esztendő múlva úgy érzi Absalon, hogy kikelt a mag. Jöhet az aratás. A lázadása egy vágyból fakadt. Király akart lenni. Az apja fölé akart emelkedni. Nem tudom, mit nem bírt elviselni. Lehet, nem tudod, mit kezd az apja megbocsátó szeretetével. Mondta, hogy inkább halnék már meg, mint hogy így kelljen élnem. Már jól esett volna neki, talán ha meg is ölik, hogy a bűnél, amit tett. De Dávid megkegyelmez, irgalmaz, és nem tudott ezzel szerintem mit kezdeni ezzel a könyörülettel, ami Dávid szívéből jött felé, a szeretet. Ami Dávid Istentől kapott, és Isten miatt volt benne. Hetedik vers tehát. 4 esztendő elteltével ezt mondta Absalon a királynak. Hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebronban az Úrnak tett fogadalmat. Mert ezt a fogadalmat tette szolgád, amikor az arámi Gesurban lakott. Ha egyszer visszavisz engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak fogok szolgálni. A király azt mondta neki, menj el békességgel. Elindult tehát, és elment Hebronba. Közben titkos megbízottakat küldött Absalon Izrael minden törzséhez ezzel az üzenettel. Ha meghalljátok a kődszavát, mondjátok, király lett Absalon Hebronban. 200 férfi ment Absalonnal Jeruzsálemből, akik hívására jó hiszeműen mentek, nem tudtak a dologról semmit. Absalon bemutatta az áldozatot, közben pedig hívatta Absalon Ahitófelt, Dávid tanácsosát is a maga városából, Gilóból. Az összeesküvés pedig erősödött, és nagy, és a nép egyre szaporodott Absalon mellett. A lázadás másik fázisa a pártoskodás. A pártgyűjtés. Amikor valaki elkezd pártoskodni, és pártot gyűjt, az nem az első lépés a lázadásnak. Az már a második fázis a tekintéllyel szemben. És elkezd egy tábort gyűjteni Absalon, a vetett mag ki kell, az emberek jónak látták, hogy Absalon legyen a király, úgy gondolták, hogy tényleg, ezen a legjobb nekünk, és mennek Absalonhoz jönnek. Érdekes, hogy Hebronba megy Absalon. Tudjátok, Hebron a királyi város. Ott teszik királyá Dávidot. Egész Izrael és Júda királya is ott lesz Dávid. Majd elfogja Jebuszt, Jeruzsálemet, és átteszi a királyságot Jeruzsálemben. Hebronnak van egy szellemi öröksége. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Kirjat Arbának nevezik Hebront, ami azt jelenti, hogy az óriás, vagy az óriások városa. Az Arba kifejezés azt jelenti, hogy Baál óriása, Baál felkentje, az Arba kifejezés, amely egy királynak, egy családfőnek volt a neve, Arbának nevezték az Anák fiaknak az ősét. Tehát azt kell látni, hogy Hebron egy elég erőteljes, szellemi örökséggel rendelkező város volt, méghozzá Kánaánnak volt a szellemi központja, gócpontja, tudjátok, az Anák fiak, az óriások voltak, amik miatt megfutamodtak Izrael fiai, amikor bementek be kikémlelni az ígéret földjét, és a 12 kémből 10 megfutamodik, mikor látja ezeket az Anák fiakat, az óriásokat. Látjátok, igaz? Tehát, hogy ennek is van egy szellemi háttere. És a lázadás központjává, a pártoskodás központjává ezen a szellemi örökségen lesz Absalon életében. És akkor majd innen fogjuk folytatni. Viszont, amire vissza szeretnék utalni, amit mondtam, Dávid szavai a Zsoltárok könyvének 103. részéből, a 13. vers. Így van, 13. vers. Így hangzik, olvassuk együtt. Amilyen irgalmas az apa a fiakhoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Ne feledd el. Bármi érheti az életedet. Bármi érheti az életünket. soha ne tegyünk igazságot, ne szolgáltassunk igazságot saját magunkért, saját magunknak. Tanuljuk meg a mennyei bírósághoz fellebbezni, és az Isten igének engedve harcolni kell. Amikor megtapasztal egy ember, egy hívő ember, hogy Isten irgalmasan bánik ő vele, és a kegyelem, Isten kegyelmének az ereje átjár az ő szívét, az Isten megbocsátása, Istennek a szeretete, akkor az ember nem tud másképpen reagálni a többiek felé. És Dávid nem azért reagált így Absalom felé, Saul felé, mert bizonyos metodikákat megjegyez az agyával. Hanem azért, mert Isten formáló munkájában, megismerve az Atyát, az Istent, megértette azt, hogy Isten irgalmas Isten. És Dávid nem tudott más lenni. Nem tudott volna azonosulni ezekkel a szellemiségekkel. Megértette, meglátta, és Isten szellem által ereje volt megtenni az Istennek az engedelmességében, az irgalmat, a könyörületet más emberek felé. A királyság ma is kettős. A sötétség és a világosság ma is harcol. És ne feledd el, hogy a démoni erők testeket keresnek maguknak. Test nélküli szellemi lényekről van szó. Az Úr igéje azt mondja, hogy szánjuk oda a tagjainkat az igazság fegyvereiül. Mert aminek engedelmessére számol a magam, annak leszek a szolgájává. Azt fogom követni. Aki a bűnnek szolgál, és bűn cselekszi, a bűnnek a szolgájává lesz. Aki Krisztusnak szánja oda magát, az igazság fegyvereiül tagjait, az igazság szolgája lesz. Az örök életre. Tanuljunk Absalom példájából. Tanuljunk Dávid szívéből. Ne szerezzünk meg emberileg magunknak olyan hatalmat, amit az Isten nem akar nekünk adni. Életünknek abban a szakaszában. Ne félj! Ha az Úrra figyelsz, Isten oda fog téged helyezni, ahol ő eltervezte az életedben. Nem fogja senki elvenni. Senki nem fogja elvenni. Néha mi vágyunk dolgokra. Gyülekezeti pozíciókra, szolgálatokra, világi pozíciókra, hatalomra, pénzre, előmenetelre. Sok mindenre vágyhatunk. De engedjük, hogy szerintem leleplez a szívünkben, hogy ezek a vágyak valóban tiszták-e? Idejében vannak-e? Persze engem is megkísérlet néhányszor az életemben már az, hogy úgy láttam, hogy nekem már menni kéne előre. De akkor könyörögtem az Úr, hogy csendesítettem a szíját, Uram, hogy én nem akarok emberileg elérni semmit. És sokszor elmondom nektek, mi is azt tapasztaltam, hogy az életemben nem maradtam le soha semmiről. Amikor Isten elhozta az idejét annak, hogy emeljen, emelt. És te is így vagy vele. Akkor Isten elhozta az idejét, hogy az áldását kiárassza rád, és tovább vigye az életedet azért, hogy még több embere legyen Istennek a szeretete, kegyelme áldássá és hatással, akkor meg fogja tenni. Akkor nem a hatalmat fogod isteníteni, hanem a hatalmat fogod használni arra, hogy áldás legyen emberek számára. Megértve azt, hogy amilyen irgalmas az apa a fiakhoz, olyan irgalmas az Isten az őt félők iránt. Amen. Amen. Az Úr áldjon meg titeket, meg minket. Meg engem.